abszurd, amikor Magyarországon politikai felhanggal arról beszélnek, hogy Magyarországról kivándorolnak mondjuk Németországba vagy Londonba. Nem vándorolnak ki.
El lehet menni Magyarországon. Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Lehet menni.
Önök nagy és nehéz feladatra vállalkoztak.
A kedd és második kedd, akkor Árnyék, szevasztok, itt van velünk, mert nem akarok nagyon lacafacázni Jeruzsálemből.
Sziasztok, Petti Kági vagyok Jeruzsálemből.
Itt van velünk Franciaországból.
Sziasztok, Derdák András vagyok Montpellierből.
És itt van velünk a mérnök úr, a mi producerünk.
Angliából sziasztok, Portsmouthból Paj Kristóf.
És én pedig a László Pali vagyok, és az új városban ülök a Budapesten. És hogy... Kezdjük szerintem onnan, hogy azok az emberek, akik nem személyes ismerősei a Derdák Andrásnak a Facebookon, azok lehet, hogy kevesebb infóval rendelkeznek arról, hogy hol is tart a kastélyprojekted, és engem nagyon érdekel, mert most elég jókat posztoltál róla, hogy hol tartotok és mi is tört. Elárulod nekünk gyorsan?
Igen, kezdünk, köszönöm az izgalmas fázisba lépni. Amennyiben a múlt héten megvolt az első mérnöki vizit, aki már csinált ilyen... Hát építkezésen járó projektet, azt tudja, hogy az mindig nagy izgalom, amikor a mérnök úr megjelenik, és megmondja, hogy akkor az elképzelésekből mi ez, ami... Hát igen, ezzel kezdjük, hogy le kell bontani. Meg, hogy az úgy kurvára
lesz. Hogy örül.
Szóval most ott tartunk, hogy gyakorlatilag a jövő héten meg fog alapulni ez a részvénytársaság, ami tulajdonolni fogja ezt a dolgot. Gyakorlatilag egy pár héten belül be fogjuk adni az engedélykéremeket az önkormányzathoz. Már hívott a polgármester tök lelkesen, hogy akkor csináljuk, nyomjuk és toljuk és hajrá. Ami azt jelenti, hogy szerintem nyár, tavasz végére mondjuk alá fogjuk tudni írni a szerződést. Még a bankhitel, azt képzeljétek el, az egy kicsit gyenge lábokon áll. Az derült ki, hogy a francia bankok azok megijednek akkor, hogyha magyar tulajdonosok jelennek
Kristóf.
Meg.
Várjatok, mi a
legkisebb probléma áll a legkisebb lábon?
De nem az a fő probléma, abszolút
ja, igen,
a fő probléma,
igen.
Mert gyakorlatilag a pénznek a 4/5-e megvan. Tehát nagyon keveset kell fölvenni kölcsönbe egy, tudom én nagyjából, hogy konkrét legyek, 200.000 eurós hitelről beszélünk egy 800.000 eurós projekt keretében, tehát igazából nem nagy tétel, hanem inkább az hökkent meg, hogy a francia bankok, amikor meghallják, hogy magyar tulajdonosok, akkor kicsit szégyenlősen így összehúzzák a kötényképüket, letekintenek a földre, és lányos zavarukban se tudják, hogy mit mondjanak, úgyhogy inkább elsonfordálnak, de nem adnak hitelt.
Kristóf is így van, hogyha a magyarokról hall.
És miért nem mentek lölőhöz? Ők szeretnek franciáknak.
Ez egy nermentes projekt, ezt nem mondtam az elején, de azt lehet, hogy kellett volna, ez egy nermentes projekt.
Ja, igen.
Olyan nincs, mert akinek van pénze, az neres.
Nem.
Aki magyar és van pénze.
Nem, ez szerencsére ezért nem. Meg ezek nem nagy pénzek.
Hadd kérdezzek, Andis, hogy te, mint részvénytársaság kérnél hitelt, és amikor azt mondod, hogy a részvénytársaságnak ők a tulajdonos,
igen, be kell mutatni az elmúlt három havi magyar... bankszámlakivonatot, ami már eleve basszus ilyen, hello, nem tök mindegy, lesz egy francia cég, lesznek tulajdonosai, azok megveszik a házat, és akkor jó van. Valószínűleg az volt a szűk keresztmetszet, hogy én azt vásárlásra akartam hitelt fölvenni, hogy a felújításra egyszerűbb legyen a működés, mert hogyha a felújításra veszel fel hitelt, akkor minden istenverte árajánlatot, meg ízét, ezt be kell mutatni a banknak, jóvá kell velük hagyatni, míg hogyha a vásárlásra veszel, akkor az tök jó, az megvan, és aztán ugye felújítjuk a saját pénzükből, szóval valószínűleg ez lesz a megoldás, hogy megfordítom ezt a két dolgot. De hát nagyon izgalmas, szóval most már ott tartunk, hogy megyünk ki, és járunk ki az építéssel, és szóval most már arról kell elkezdeni gondolkozni, hogy a mi lakásunk, amit föntre terveztünk, az lent legyen, vagy fönt legyen, a dortoár az hol legyen, és a csatornát kell megkérdezni. Szóval most már tök értelmes dolgokról van gondolkodás.
Izgalmas.
És a családod izgalmas. Mennyire örül?
Nagyon jó.
A magyar vizsga belengetése után Eszterke például lelkes lett, szóval ott történt egy ugrás. Anita, hát, hogy mondjam, udvariasan és visszafogottan. De örülhet.
Hát éltem. Én Magyarországon éltem ezt át, és a Rita le is jött velem vidékre. majd egy hónap múlva vissza is költözött Budakeszire, amikor szembesült a vidéki élet gyönyöreivel, és mondta, na jó, tehát akkor a projektből ennyi.
Én ezt pont fordítva valószínűsítem, azért merem mondani, mert szerintem nem fogja hallani, hogy szerintem, amikor elkezd ez működni...
Nem hallgatja az adásokat?
Azt hiszem, hogy nem igazán.
Az nagyon durva információ.
Jó, szerintem azért, amikor el fog kezdeni működni, és elkezdenek jönni emberek, és ott lesz élet, és lesz pesgés, akkor szerintem ez neki is el fog kezdeni tetszeni. De ez csak a hipotézis, munkahipotézis.
A feleség az iskola miatt költözött vissza a gyerekekkel Budakeszire, ezt már elmondta többször, tehát nem a társaság volt rossz, hanem úgy érezte, hogy az iskola nem megfelelő, vagy nincs elég gyerek, vagy nincs
nem,
szóval,
az egész nem volt úgy megoldva. Tehát az, hogy a gyerekek ellátása oktatásilag, sportilag, egészségügyileg, az ott simeg kistérségben nem volt megoldva rendesen.
Tudtok ilyen sztorikról, akik kiköltöztek vidékre? Mert azért van egy csomó ilyen projekt, amikor így fölköltöznek a Balatonfölvidékre.
Általános iskola harmadik osztályáig szokott jól működni, és utána meg nem annyira. A felső tagozatban nem nagyon ismerek olyat, aki vidékelakik, de már az alsó tagozat is problémás szokott lenni, tehát az ovi bölcsi működik jól, és akkor utána vagy nincs is általános iskola, vagy ugye nincs tanár az általános iskolában, vagy mondjuk 600 évvel van elmaradva a budapesti
hát, hogy gründolnak maguknak egy iskolát,
vagy csinálnak egy iskolát.
A Balatonfelvidéken csináltak egy ilyen waldorfos jellegű iskolát.
Aha.
Több helyen, igen. Amiben általában a házas társak szoktak cserélődni, de a többi
mármint az... egymás között?
Tehát van remény.
Hogy
én pont cserélni nem akarok.
Ezen mi is gondolkodtunk egyébként.
Mármint, hogy házastársat nem akarok cserélni.
Ezen mi is gondolkodtunk egyébként, hogy elköltözni Budapestről valahova az agglomerációba, és ez milyen jó lenne a nagy családiás, stb. De hogy mi is tulajdonképpen arra jutottunk, hogy az oktatást nem tudjuk megoldani, sőt, én még ennél mondok merészebbet is, tehát hogy nekem az is felmerült, ugye, hogy hazaköltözni mondjuk Pécsre, mondjuk ezt mindig úgy szoktam mondani, hogyha lenne egy TGV Pécs és Pest között, és mondjuk egy 50 perc alatt meg lehetne járni, akkor simán hazaköltöznék, de hogy...
Technikailag ez ne, abszolút hogy, lehetséges.
Hogy ez lehetséges? Hát technikailag persze, hogy lehetséges lenne, de hát nem lesz ilyen. Szóval, de ott is az a problémám, hogy Pécset is, ha épp most beszéltem egy pécsi barátommal, aki pedagógus, és hogy felvetettem ezt neki, és hát abban maradtunk, hogy nem nagyon tudok olyan színvonalú iskolát sajnos Pécset sem, és nem azért, mert ilyen órán rátarti lennék,
pedig vagy Pécs tudom, az, hanem pedig azért, mert Pécs az még azt mondom, hogy igen, hogy az még...
Hát igen, de ne felejtsétek el, Pécset van az a gimnázium, ahol megszavazzák ugye a tanárok a tanári karban, hogy nem
igen,
dolgoznak együtt egy kislányal, aki egy kicsit
rehemelsebben
gimnáziumban.
És egyébként meg azt se felejtsd, hogy Budapesten belül nagyon sok iskola van, és ahol ti laktok, ott sincs hiány az iskolának, de mégis átjártok a budai oldalra iskolába. Tehát, hogy nem csak az van, hogy az oktatás minősége, hanem az, hogy a gyereknek az állapot, tehát a gyerek mentális állapota pontosan mennyire oszt vagy szoroz mondjuk a pedagógus gárda számára, és amikor egy darab iskola van egy darab tanárral, ahol három darab gyerek van, ott nem biztos, hogy az jó, nem biztos, hogy rossz. Az a kérdés, hogy mennyire tud a szülő beleszólni, és hogy az jó vagy rossz, szóval hogy ez még azért van rá.
A vidéki iskoláknál az volt a probléma, én mint még gyakorló polgármester, én ezt átéltem, tehát hogy ez ugyanaz, mint a vidéki kórház. Tehát ez létkérdése a helyi politikai körnek, hogy legyen egy iskola bármi áron, bármilyen szaráron, tehát akármilyen szar lehet, de legyen egy iskola, legyen egy kis kórház, mert ez tartja fent őket, mint politikusokat a színen. Abban a pillanatban, hogy ezt megszüntetik, akkor buknak. És ezért ragaszkodnak hozzá, és képtelenek arra, hogy egy centrális kórházat, egy centrum iskolát létrehozzanak, mert Sümegen is elég lenne egy nagyon jó iskola, ahová a falu buszokat, amivel megszórtak minket annó az Unióból, behordhatnák simán a gyerekeket. De nem, hanem van a Gógánfai általános iskola három telephelyjel. Tehát van Gógánfán, Dabroncon, hát még talán Ukon van még osztály, de mondjuk, hogy egy osztály van csak Ukon. Tehát de fent kell tartani, mert mit szólnának, hogyha nem lenne. És akkor...
Szia, Eszterke!
És akkor így. Na! Igen, elkalandoztuk.
Hopp, közben megjött. Azoknak mondjuk, akik látnak is minket, vagyis, hogy földobnak nekünk egy kávéárat a Patreonon, hogyha ezt megtennék, akkor láthatnák Esztert.
Lefekvés helyett.
Így vagy, lefekvés előtt.
Szevasz.
Igen.
Jó éjszakát, viszont, Eszterke, Lájlató.
Szia! Ha már Eszterkét megmutattad, akkor az jutott róla eszembe, hogy oké, ki fog takarítani a te kastélyodban. Hát. Vagyis, hogyha az Anita nem megy oda, vagyis, hogy néznek ki ezek a leosztások és ezek a szerepek.
Várjál nálunk, Anita, így se Anita takarít. Na.
Jó, ez egy rossz felvezetés volt, de hogy...
De háttérzajból úgy hallom, hogy Anita ezzel elértettek.
Ez hasonló.
Az más.
Nálunk a Rita takarít.
Egy szava se igaz. Egy szavát se higgyétek.
Szóval Kristóf...
Köszönöm szépen.
Amikor a Derdák család szétrolkodja az adást. Szóval azt mondd nekem, Kristóf, hogy ez, néz ki ez a téma?
Nem, ez a téma. Ez két hete indult el ugye a magyar sajtóba, hogy akár a gyesen, akár a terhesség alatt, illetve a kismamakor után a nők mindig többet dolgoznak otthon, mint a férfiak Magyarországon. És lényegesen, tehát ilyen 70-30%-os arány szám jön ki, hogy egy átlagosan nézzük. Kivéve egybe van előnyünk, a házi barkács és képfelszerelésbe a férfiak vezetnek a nők előtt.
Esetleg a fürdetés.
Az sincs, nem, ott is a nők vezetnek. Tehát csak a barkácsba vagyunk.
Bevásárlás?
Semmibe, csak a barkácsba.
Hát akkor ebből én teljesen kimaradok, mert én barkácsba se. Tehát.
És nem, ugye ez indította meg az én fantáziámat, és már a múltkori adásban fölvetettem, hogy elvileg tegyük föl, hogy én kiválthatom-e a saját munkámat egy robotporszívóval. Tehát, hogyha én veszek egy robotporszívót, akkor mentesülhetek-e a 2 órás takarítás terhe alól? Tehát az alatt az idő alatt én ülhetek-e a kanapén, és nézhetem a tévét.
Vagy barkácsolhatsz-e?
Vagy nem, az nem, az a mosogatással van paralelve. Tehát ha Rita 2 órát mosogat, akkor én 2 órát barkácsolok. Ez így, szerintem ez így korrekt.
Mert hogy a mosogatás az egy hobbi tulajdonképpen?
Nem úgy, barkácsolás az úgy értem, de hogy a
barkácsolás az, hogy felrakja a könyves polcot, meg
kicserélem az ablakot, igen, meg vakolom a házat, meg ereszt cserélünk, tehát ha ezeket így az idejét így összeadom, az kitesz pár mosogatást. Bár a Rita mindig segít nekem, meg kell fogja a létrát.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy azért nálad van egy segédmunkás, ugye, ami a Rita.
Igen.
És a mosogatásnál lehetnél a segédmunkás, ha lenne még olyan, hogy törölgetnek.
Nem, még az a baj, hogy a tányért csak szemben a mosogatóba, tehát ez. És akkor ez betűdött fel, hogy például Angliában teljesen más ez a kultúra, mint Magyarországon, mert itt valahogy a nők azért keményebben állnak a sarkukon.
És meg agresszívabbak is szoktad mondani.
Szoktam, de most ebben a téren ez úgy néz ki, legalábbis az angol barátaim háztartásában, hogy azért nem mosogat a feleség, mert a deliver is, tehát az ételkihordó, az papírba hozza a kaját. Mm. És az szépen a végén, tehát nem is főz, és nem is mosogat, mert a végén összegyűri, kidobja a kukába.
Összefüggenek.
Én ezt az egész problémakört nem értem, hát érted, van mosogatógép, hát meddig tudod beszórni, meg kivenni, tehát hát, nem értem hát ezt az egész.
Én annyi idő alatt elmosogatok, igen,
tehát azért azt rendszerezetten kell, nem úgy van, hogy beszórod.
Igen, csak hát nem, de igen, de figyeljetek, de hát tehát kevésbé környezetkárosító, a mosogatógépen van. Tehát, hogy minden tekintetben sokkal jobb az egész. Kényelmesebb is, tehát, hogy én azt gondolom, hogy tehát, hogy ha megteheted, hogy veszel egy ilyen gépet, hát igen, és vegyél.
Jó, hát van mosogatógépünk, ne értsd félre, ezért nem mosogatunk.
Csináltál belőle egy traktort.
Igen. Nem, itt csak az, hogy Angliában nem annyira, tehát nem annyira van ráterhelve kvázi a házi munka a nőkre, tehát sokkal szabadabban gazdálkodnak a szabadidejükkel. Egyrészt azért, mert az angol társadalomban úgy van kitalálva maga a munkarendszer is, hogy a nők nagyrészt csak ilyen 4-6 órás sávokba dolgoznak. Tehát eleve a Tesco-ba nem is nagyon keresnek 8 órába embert, tehát oda 4-6 órába keresnek embert, mert úgy váltogatják az időpontokat. Így a nők azok ledolgozzák a 4 órájukat. 6 órájukat szépen hazamennek.
És ledolgozzák a fizetésből
hát nem is dolgozza le, hanem csak leellenőrzi, hogy aki volt addig náluk takarítani, az kitakarította rendesen. Majd megrendeli telefonon a vacsit, az kihozzák, ő szépen leül a tévé elé, megvárja a kis férjét, boldogan, és tök boldogan, mint a turbékoló pár, éldegélnek, és egész hétvégén kirándulnak. Tehát most a múlt hétvégén mi mentünk megnézni egy telket, és akkor hazafelé, hogy akkor beülünk egy pubba ebédelni mi is. Hát az 5. be tudtunk beülni. Mert rottyom van a vidék.
Ez a jólét.
Nem a jólét, hanem van, ők ezt nem így élik
vannak
meg.
Vannak történelmi okai, tehát mondjuk Magyarországon 68 óta van gyás, tehát addig ugye a nőknek nem volt olyan joguk, hogy otthon maradhattak, és az valahogy egy kicsit átesett a ló túloldalára, azt is lehet mondani, mert az, hogy 3 évig gyakorlatilag otthon maradhatsz, ez sehol
itt
nincs Angliába a világon.
Ez azt hiszem 6 hónap.
Tehát itt is 6 hónap, Amerikában 6-7. Tehát, hogy az, hogy mi a... Tehát, hogy mi az elvárás egy nővel szemben, aki ugye csak simán otthon van, ami már gyakorlatilag nem létezik, mert Magyarországon is, ha megnézed, ugye a 3 évig nem rúghatnak ki, nem az, vagy 3 évig nagyon sok pénzt kapsz. Az első évben kapsz valamennyi részét a fizetésednek, és onnantól kezdve nem éri meg anyagilag otthon maradni. Tehát a nők visszamennek a munkaerőpiacra, és de ez, hogy ő mosogasson, ő főzzön, ő vásároljon, ez még onnan van szerintem a kultúrában, meg onnan, hogy pont ugyanabban az időben.
A szüleink tempója.
Igen, tehát
mondani.
A szüleink generációjának a 70-es években, amikor bejött a mosoda, bejött az önkiszolgáló étterem, bejött a Mirelit, meg a bontott csirke, szóval, hogy akkor volt egy ilyen, hát nem mondanám, hogy feminista forradalom, de hogy akkor valahogy a nők elkezdtek másképp gondolni a házi munkára, amit addig meg a nagy családokban, ugye általában nagymama csinálta, gyerekekkel is ő volt, meg ő is főzött, meg ő is takarított, szóval ezek azért így változnak. Most meg azt látom, hogy azért a mi korosztályunkban nem sok olyan nőt tudok mondani, aki akár a gyerekével töltene időt sokat, akár mosogatna, akár főzne, akár bevásárolna. Tehát azt hiszem, hogy egy kezemben meg tudom számolni azokat a ismerőseimet, akik ezt mind csinálják. Tehát takarítónő van, ebédet rendelnek, és...
Igen, még Angliában ugye egy gyenge pont van még azért, ami nehezíti a nők sorsát Magyarországhoz képest, hogy nincs bölcsöde fizet, tehát ott azt te fizeted, tehát itt nagyon divat az, hogy például egy anyuka vigyáz 5-6 anyuka, tehát 5-6 anyuka dob össze egy anyukának a fizetését. Kvázi, és akkor vagy rotációba megy körbe-körbe, hogy egy évig ez dolgozik, másik évben az dolgozik, és akkor így passzogatják egymás között a gyerekeket, tehát ez nagyon divat. A bölcsőde az horror ár, tehát az ilyen 700 font egy hónapra, tehát iszonyat, annyit nem keresel meg szinte.
Itt is az, vagy egy nőnek a fizetéséből nem jön ki feltétlenül egy gyereknek a bölcsődei jelenzése.
És tehát ez tény, és de akkor inkább, de emellett meg azért az érezhető, hogy nagyon minimális az angol, klasszikus angol, tehát nem a kitelepült családoknál, hanem a klasszikus angol családoknál nőket terhelő munka. Én legalábbis úgy látom, hogy az lényegesen kevesebb, mint otthon.
Andis, te ezt hogy látod?
Nálunk van a bölcsődei férőhelyi kapacitás szűkösségére egy elég szerintem korrekt állami megoldás. Vannak asszonyok, akik elvállalnak 2-3-4 gyereket, és azt kifizeti az állam, ez a nunu, amikor úgy adott bölcsődébe a gyereket, hogy egy asszony vigyáz rá, és néhány kis pajtására, és akkor az tök jó. És ezt lehet heti 2-3-4-5 napra igényelni, és a nagy részét kifizeti az állam egy ilyen utólagos térítési rendszerben. Azt hiszem, hogy ez inkább generációs kérdés, vagy kulturális kérdés, mint sem nemzetiséggel magyarázható volna.
Meg társadalmi osztály szerintem.
Meg társadalmi osztály, igen.
Mert most mi értelmiségi nőkről beszélgettünk általában.
Igen.
Így magunk között, akik így. Ugye másban vannak.
Mert ugye nálunk, és nem csak nálunk, mert tudom, hogy a pariéknál is, például a pari főz, nálunk is én főzök.
De nem minden nap, gondolom.
De, hát nem, de hát azért érted, kétszer, igen, tehát hogy én minden nap, nem, nálunk nincs ez így, tehát nálunk is van rendelés, meg a gyerekek, amikor intézményben vannak, akkor tulajdonképpen kettőnkre, tehát hogy minek, meg mert máshogy van, meg minden, tehát hogy meg nem vagy itthon, meg dolgozol, meg izé, de hogy valóban ez van, hogy ez ilyen szempontból, hogyha az a klasszikus, hogy a nő főz, a férfi meg megeszi, akkor nálunk ez fordítva van. De szerintem én azt nézem a környezetemben, bár én is egy szerencsés helyen lakom ilyen szempontból, hogy azért ez itt általános nagyjából. Tehát, hogy...
Igen.
Hogy
szépen, csak akkor menjél-e a te budapesti Lipsi?
Ezért mondom, hogy kulturális.
Igen, tehát hogyha lemegyek biztosan egy borsodi kisfaluba, akkor ott ez a klasszikus régi felállás van, és valóban nem nyúl hozzá még a tálalókanál, vagy a kanálhossa a levesben a férfi. Azt hiszem, te mesélted, Kristóf, ezt a múltkor.
Hát ez nálunk ez családi hagyomány. Hát ez de már legalább anyu már leül ebéd, az anyu az leül nem már az ebédhez. Igen, nem áll, nem áll, már, már. Beszögezem, tehát...
80 évesen már nem áll mögötte, hogy hát ha...
Nem úgy, ha nem marad kint a konyhába. Már. Most már leül.
Én ezen a múltkor is megdöbbentem, hogy nem, tehát, hogy nem tudom, ki hallgatta a múltkori adást a mostani hallgatóink közül, de ugye azt mondta Kristóf, hogy az ő szüleinél ez ilyen évtizedes nagyon
erről már többször
erős
volt,
hagyomány. Olyan. Szóval, hogy én ezen meg vagyok döbbenve. Én azt gondolom, hogy így a városokban, vagy a nagyvárosokban szerintem Magyarországon is ez teljesen megváltozott. Ez nincs már.
Hát én vagyok például, mert nálunk minden házi munkát én végzek, és minden nap főzök, és minden nap fölporszívózok, és bevallom, hogy hetente többször föl szoktam mosni, és otthon maradtam a gyerekekkel. 4 éves korukban szoktak közintézménybe menni. Szóval igen, de értelmiségi nő vagyok, és ezzel mindig ki is szoktam kerülni rögtön a női társaságnak abból a részéből. Szóval, hogy ez mindig egy ilyen konfliktus forrásnak szoktam megélni, hogy ez, és ezt teljesen jó szántamból csinálom. Tehát az a durva, hogy én ezt tökre élvezem. Élvezem, hogy enni adok, élvezem, hogy rendet rakok, élvezem, hogy tisztaságban, és mindenki képes arra, hogy ezt önmaga megcsinálja. Tehát minden gyerekem tud főzni, és tud takarítani, és szokott is, tehát önmagukat ellátják, hogyha úgy van, de hogy én ettől flesselek, hogy ezeket a dolgokat megcsinálom.
De ez olyan, mint hogy az Andi szeret főzni, és náluk történelem még így alakult a dolog, vagy hogy én nálunk is az, hogy szerettek főzni, a feleségem nem, vagy nem is nagyon tud, vagy mostanában egyébként elég jókat csinál, hogyha neki áll, de hogy érted, hogy ezek szerintem pont arról szól, amit mond a Szági, hogy ne, te ezt szereted neked, de ez van kedved, tehát nem kényszerből csinálod ezt a dolgot.
Tehát ha vezetnem kéne autót, azt például biztos, hogy nem élvezném, mert ugye van jogosítványom, de soha nem vezetek, mert én nem szeretem azt a fajta figyelmet, és tök jó, hogy nem kell nekem ezt csinálnom, amit nem szeretek.
Igen, valószínűleg itt
vagy,
van. Itt
mondjuk,
van.
Ha én fúrok föl valamit a falra, azt nem annyira élvezem, mint ha a Gergő, és ferde is lesz, tehát mondjuk...
valószínűleg itt van a pont.
Én mindent fölfúrok a falra, de ezeket a merüleges gérvágás, ilyesmi, parkettázás, na, ezt a Rita. Tehát,
na jó, értek, akkor mondok egy vicceset, itt lehet látni mögöttem kicsit homályosban, hogy itt ilyen kis képek vannak ugye fönn a falon. Ez úgy zajlott, képzeljétek, hogy ide költöztünk, és nem tudom, hetekig, vagy hónapokig itt álltak ezek a képkeretek, és így beszélgettük a csajommal, hogy ezt föl kéne ide tenni, és kitaláltuk, hogy milyen jó, nem tudom. És mondtam, hogy de nincs fúrógépünk meg, és én nem tudom ezt így föltenni, tehát kell hozzá biztosan. Szereztünk egy ilyen handyman bácsit, az egyik ismerősünknek az apukáját, aki idejött, ránézett a falra, elővett egy pici kalapácsot, 22 szöget, és felszögette a képeket egyébként, mert nem kellett hozzá semmi. Tehát én nagyjából ennyire értek ehhez az egészhez, hogy én ezeket így nem tudom megcsinálni, mert hogy tehát fogalmam nincs, és nem is érdekel, és nem tudom. De közben én nagyon szeretek, nem tudom, rendet rakni, nem tudom, mosni, főzni, nem tudom. Tehát azt mondom csak újra, hogy szerintem ezek olyan dolgok, hogy akkor érdemes ebbe belenyúlni, hogyha kényszerből csinálja valaki ezt a házban.
És avval hogy vagytok, hogy egyébként az elvárás, az általános társadalmi norma, az hogyan viszonyul a ti saját családi valóságotokhoz, megmagyarázom, hogy engem néha azért zavar, hogy én úgy érzem, hogy az apámhoz képest legalábbis én 1000-szer többet csinálok a családban, mint amit ő csinált, mármint, hogy sokkal nagyobb részvételem van az apró mindenféle munkákban, és valahogy nincsen az, hogy akkor én... hogyan is fogalmazzam ezt kedvesen. Szóval,
sokkal
nem...
jobb apa vagy, és sokkal jobb pasi vagy, mint a te apukád, nem? Tehát, hogy nem mondja ki a társadalom, hogy te zseniális arc vagy.
Meg kell egyeznem, hogy az apámnak elképesztően jó gyerekei lettek azért.
Nő, tehát, hogy az a kérdésed, Andi is, hogy...
Erről a Kristóf is tudna mesélni. Igen. Én sokkal jobb anyuka vagyok, mint az anyukám olyan szempontból, hogy sokkal több időt töltök a... és még a nagyanyámnál is, és azt hiszem, hogy a dédnagyáim voltak utoljára, akik hajlandóak voltak bemenni a konyhába, vagy megvarni valamit, vagy a gyerekeikkel egyáltalán így foglalkozni. Szóval, hogy azért ez az értelmiségi léttel egy csomó ilyen elvész, de hogy ettől nem érzem, hogy... De hogy hülyének néznek rendszeresen, tehát nem, tehát amit te érzel, ahhoz kapcsolódva mondom, Andris, hogy nincs egy ilyen visszajelzés a társadalmi csoportok részéről, hogy te mennyivel
jobb vagy,
hanem egyszer hülye vagy és kész. Hát miért nem veszed rá a feleségedet, hogy főzzön?
Hát én még ezt sem érzem. Neki. De Andris, én még ezt se érzem. Tehát, hogy én, nekem sose volt ilyen élményem, hogy valaki azt mondta volna, hogy én hülye vagyok, hogy ezt csinálom, meg hogy nálunk...
Nekem sem mondta senki, hogy hülye vagyok, csak én érzem néha magamban úgy, hogy na hát, ahhoz képest, amit én tapasztaltam, tanultam, ahogy nálunk volt, ahhoz képest én nagyon más csinálok, és akkor úgy gondolnám, hogy ez mennyivel klasszabb, de nincs egy ilyen fajta elismerés se kívülről, se belülről.
Mert hogy azt is természetesnek tekintik, amit te csinálsz, és azt is természetesnek tekintik, amit a Kristóf apukája. Igen. Pont. Hát Istenem, így van. Egyébként erre mondok egy másik
példát. De közben azt hiszem, hogy hogy az lehet a kulcs, hogy mi az, amit szóval minden családban, ha megvan az a közös pont, ahogy ti elképzelitek, hogy nektek hogy jó, igazából ezt érdemes megtalálni. Tehát nálunk nagyon sok időt töltöttünk mindig a gyerekekkel, mind a ketten, tehát hogy meg így ezzel, hogy az otthonnak hogy a fészek. Ezt másképp csináltuk, mint a szüleink, és nagyon élveztük. Tehát, hogyha újra kezdenénk, akkor tehát nem éreztük soha kiszúrásnak, vagy nem tudom, hogy ezt kell csinálni.
Jónak éreztem, csak hogy amikor meghaladod a saját mintáidat a családban és a társadalmi közegedben, nem is tudom, naívan azt gondolná az ember, hogy biztos valaki majd vállon veregeti, de nem, hanem egyszerűen ugyanaz a valós...
A gyerekeit, igen, amikor majd felnőnek.
Ugyanaz a valóság van kitöltve mással.
És igazából a bizonyítványosztás az ott kezdődik, tehát fölnő a gyerek, és akkor...
Nem, én is felnőttem.
A normális kapcsolatban van veled, tehát nem a felnővés, hanem az, hogy milyen kapcsolatban vannak veled a gyerekeid, az tök más, mint amilyenben te vagy az apáddal. Tehát, hogy...
Reméljük.
Hogy és ez a bizonyítványosztás, én azt szoktam mondani, és hogy ez viszont már csak annyival később derül ki, hogy amit beleraktál, annak mi az eredménye, hogy az ember hajlamos erről megfeledkezni, de én elmondom nektek, neked meg a Palinak, a Kristóf majd megerősít, hogy a nagy gyerekek azok, ha normálisan van velük bánva, akkor normálisan bánnak majd te veled, és hogy ez tök jó.
Én is normálisan bántam a szüleimmel, akárhogy is neveltek föl, vagy úgy érzem.
Ez érdekes nálunk, hogyha ugye anyu úgy hívja apukámat, hogy Lacikám. És ha én elkezdek olyan faszul viselkedni, hogy az apám viselkedett annó néha velem, vagy úgy általában, akkor mindig rám szólnak a családban, hogy Lacikám. És akkor csak ennyit mondok, és akkor rögtön tudom az, hogy hoppá, akkor kézifékbe, stílusváltás, és akkor vissza a Lipsi gyökerekhez.
Uh-huh. Azt akartam mondani nektek az előbb, hogy ezek hogy változnak koronként, hogy tehát kb. Egy évvel ezelőtt, vagy valahogy így Nádasdy Ádám eljött a feleségem műsorába, amit csinálunk, és szó volt például arról, hogy őt, az ő apukája, Nádasdy Kálmán, az Operaház egykori igazgatója, és a többi, hogy nevelte. És akkor az Ádám elmondta, hogy hát az volt a menet, hogy mondjuk 2-3 hetente az anyukája meg a nagymamája megfürdette, ünneplőbe öltöztette, és akkor betolták apa elé, és apa megkérdezte, hogy na, kisfiam, hogyan mennek a dolgok. Volt 15 perc beszélgetés, majd és egy székben ült Nádasdy Kálmán, majd hátat fölított az Ádám, tisztelettel elköszönt az apukájától, és kiment. És döbbenten kérdeztük tőle, hogy, illetve nem is kérdeztük, tehát döbbenten mondtuk neki, hogy úristen, de hát hogy akkor nem is szeretett az apukád, vagy nem tudom, íze. És az Ádám elmondta, hogy dehogy nem. Csak akkor ez volt a szokás, ez volt a norma, ez volt így működött a világ. És mondta az Ádám, hogy ő persze lefeküdt a földre játszani a gyerekekkel, meg megfőzött egy-egy kaját, meg nem tudom, ami az ő apukájához képest egy olyan forradalom volt, hogy azt valami elképzelhetetlen. De ez nem arról szólt, hogy az ő apukája ne lett volna jó apa, mert kitűnő apa volt, és jó apa volt, és tisztelettel néz rá ma is, és nem tudom, de ez volt a norma. Én azt gondolom, ezek a normák változnak nagyon, és ez egyáltalán nem baj. De én nem ítélem a régi normákat sem. Mert az is egy megállapodás alapján volt.
Én amúgy azt bánom, hogy nem korábban jöttünk ki Angliába, pont emiatt, mert ez az őrületes Magyarországon, ez a mókuskerék, hogy ugye kifizessük a hónap végét, utolérjük, egy olyan hajszába tett engem bele, hogy én a gyerekeknek az első 10 éve, az nincs. Tehát, tehát én akkor kezdett el kapcsolatom kialakulni a gyerekekkel, amikor kijöttünk, mert akkor volt a munkám mellett annyi időm, hogy tudtam velük foglalkozni. És például ugye akkor már a Mózes már elég nagy volt, tehát ő nála azt nagyon nagyon nehéz azt behozni azt a 10 évet. Tehát a Máténál egyszerűbb, és érzem is a 3 gyereknél, hogy kinél van egy kis távolság, kinél meg tök haveri, tehát olyan, olyan ideális a kapcsolat, és ez, ezért is egy kicsit haragszok kis hazámra, hogy ők a mindennapi megélhetés miatt beletettek egy olyan mókuskerékbe, ami nem elég, hogy vannak problémák, még megfejli azzal is, hogy elhanyagolod a családodat, mert annyit kell melózni, hogy körbeérd a hónapot.
Tudjátok, mit nem értek? Hogyha összehasonlítjuk a régmúlt időket Nádasdy Kálmán, Nádasdy Ádám viszonyát a Nádasdy Vilma és a mai gyerekek viszonyával, hogy hogyan lehetséges az, hogy egységnyi, ugye 24 óra volt akkor is, meg most is, de most van mosogatógép, kiszállítják a kaját, robotporszió van, nem tudom, és mégis úgy érezzük, hogy rendkívül fárasztó az egész.
Nem.
De sokkal több időt dolgoznak, tehát hogy ha meggondolod, akkor azért én emlékszem, amikor apukámnak egy 8 órás munkaideje volt, és lehetett tudni, hogy 4-kor kijön a munkahelyéről, és nem viszi haza a munkáját egyáltalán, mert
hát nálunk ez nem így
földmérő,
volt.
És akkor azt ott csinálja.
Nálunk az apám abszolút tehát dolgozott legyen. Otthon is, és soha nem jött haza 4-kor.
És anyukám, aki szabadúszó pszichológus volt, éjjel-nappal dolgozott, szóval egyszerűen nem.
Jó, csak ez, de most már a mai világban itt már legalább ki tudtuk úgy alakítani, hogy ha akarok, akkor dolgozok 4 óra után. Tehát most már úgy állítottuk be a rendszert, hogy ha van kedvem, meg van szabadidőm, akkor dolgozok 4 óra. De ha nincs kedv, nincs szabad, akkor én 4 óra, akkor én már otthon vagyok, és megyek a kutyával sétálni.
Uh-huh. Hát jó, és akkor az a kérdés, Andi is, hogy akkor hogy lehet az, hogy ezt mégis ennyire fárasztónak érezzük?
Igen, hogy a megélés az mégsem az, amit időnként én szoktam idézni kutatásokból, hogy valójában az emberiség nagy része ennyire jól még soha nem élt, mint amennyire mi most jól élünk, és mégis úgy érezzük, hogy rettenetes a sorsunk, és szörnyű, sok nehézséggel kell megbirkózni nap, mint nap.
Hát mert magunknak keresjük a bajt.
Mert amikor végre ebben a világban minden rendben van, akkor a virtuális valóságban egy kicsit rendet rakunk.
Az is, meg az, hogyha mivel felszabult az idő, akkor az ember úgy gondolja, hogy beleugorhat egy kastélyprojektbe, vagy úgy gondolod, hogy akkor vehetsz egy öreg szarházat Angliában, amit az életed végéig itt barkácsolhatod, és az összes hétvégéd elmegy rá, hogy rád ne dőljön.
Eleve úgy érzed, hogy annyit zabálhatsz, amennyit csak akarsz például, és azért nagyon sok felesleges dolgot kell csinálnod, hogy meglegyen, mert azért belegondolsz, hogy mondjuk nem a 60-as években, mert akkor ugye felszabadult a hús meg a nem tudom, de hogy mondjuk a 20-as években mennyit tettek az emberek, szóval az.
Figyelj, Andis, hogy most gondolkodtam ezen, amit mondasz, hogy én meg vagyok elégedve alapvetően az életemben. Még úgy is, hogy beszéltük adás előtt, hogy mostanában kevés időm van, és hogy szétesett egy kicsit az élet, és sok dolog van, és nem tudom, és kevesebb idő van, de hogy ettől függetlenül én úgy élem meg ezt az egészet, hogy van két kitűnő gyerekem, van egy fantasztikus feleségem, egy általános, közepes vagy középosztálybeli idézőjel jólétben élek, és hogy hát tulajdonképpen én erre szoktam gondolni, amikor ilyen nagyon el vagyok fáradva, és azt érzem, hogy összecsoptak a hullámok, hogy de azért dőljünk egy kicsit hátra, mert azért ez nem olyan rossz. Tehát, hogy én nekem nem azzal kell küzdenem, hogy van tüzelő és eltüzelem az ajtót a házban, meg nem azzal kell küzdenem, hogy úristen a 100 forintos tejföl Magyarországon 300 forint lett egy év alatt, hanem hogy ezek persze érzékenyen érintenek, de nem olyan mértékben érzékenyen. Ezért én alapvetően, ha baj van, akkor mindig erre gondolok, hogy haló, azért nézzél körül. Tehát azért ez egy jó dolog. Szóval nem élem meg rosszként.
De pont azon rögtem, hogy anyuval beszéltem tegnap előtt, és nagy örömmel újságolta, hogy kapott hatósági árast, azt hiszem 50 mázsa tűzifát méterbe.
Jókor.
Mondom, anya, mondom, 21. századot írjuk, tehát azért nem az kéne így 80 év fölött, hogy te ledolgoztál egy életed, paszki. Tehát, hogy te neked ne adjon, a kurva nédikejét adjon neked hatósági tűzifát, a fűcs, adjon annyi pénzt, hogy tudjál rendesen fűteni 80 évesen, mert faszal megkapták a méterfát, de ezt még a 85 éves apámnak igen. Kuglizni kell, meg föl kell hasítani. Tehát, és akkor naivan, hát olyan aranyosak, hát ők azért nagy Viktor pártiak.
Hát, nagyon helyes, nagyon helyes. Tudják, hogy mi a jó ennek az országnak, oké.
Okay. Hát, bár, igen. És mondom, anya, hát hol élsz te? És akkor hát Tiszaugon. Hát mondom, ja, akkor ennyi. És örült a hatósági tűzifának, meg ahogy fatalomnak lett egy évre való munkája, mert ezt most már idén nem használják el, ezt majd jövőre fogják elhasználni. De hogy el fog vele szüttyögni, míg ezt bekuglizgatja, meg behasogatja.
Na de látod, milyen jó, hogy van neki elfoglaltsága, hogy fizikailag még ujját, bírja.
Addig barkácsolgatott.
Hát, Jézusom!
Jaj.
De most 9 új is elég neki, nem? Hát most így 85 fölött.
Van még viszont egy
akkor, ahogy levágta a kis ujját, akkor most ha megvan, hogy miért nem gyulladt állaló kanálhoz, nem? Tehát, hogy akkor ez most már ilyen legalizáló.
Hát, nem, hát az eltartó. Hát,
ja, tényleg ez az eltartott kis ujját. Jó. Na, jó. Hogy én nem tudom, ezt gondolom, hogy szerintem kifutott ez a téma nálunk most itt. Én arra biztatok mindenkit, aki hallgat minket, hogy jöjjön a Facebook csoportunkba. Ez az
és adjon nekem igazat a robot porszívó kontra így van. Szabad idő. Viszont
elfelejtettem a nevét a Facebook csoportunknak, én annyira hülye vagyok.
Árnyék
zárt Facebook csoport. Igen. Nincs itt a Bandi, hogy elmondja, igen, ugye, hogy kell
szólni. Szóval, gyertek oda,
és én megszavazom
neked a robot porszívót. Mindenki írja meg, hogy megszavazza-e a robot
hát
porszívót
meg, hogy a Kristófnak, hogy megvegye. Az a döntés,
jár-e,
vagy akkor azt nekem be kell portörlésbe.
De nem arról van szó, hogy van egy bizonyos óraszám, amit neked olyan dolggal kell tölteni, amit utálsz csinálni, ahelyett, hogy az óráidat izélgetnéd. Tehát, mert ilyenkor ez szokott kerülni, hogy mi a munkának a fogalma. Ugye eleve a házi munka, az egy olyan munka, amiért senki nem fizet, viszont kötelességed megcsinálni.
Jó, csak én azt úgy érzem, hogy ezt egyensúlyba illik tartani, tehát kétféleképpen tudod egyensúlyba tartani. Vagy az, hogy te dolgozol 10 órát, és a másik 6-ot, és plusz 4-et, és akkor így van meg az egyensúly, vagy hogyha ugyanannyit dolgoztok, akkor munkába, akkor ugyanitt kell dolgozni otthon is. Tehát, hogyha...
Na de a házi munka mennyisége az nem változik, hanem az kb. Ugyanannyi. Igen. Tehát az, hogy most te söpörsz föl, vagy a robotporszívó, ez a Ritának tök
de én
mindegy,
akkor
nem?
Most kezdem megérteni, hogy ez a téma miért is van. Hát tulajdonképpen a Kristóf velünk ez spórol a saját büdzséjében. Tehát ahelyett, hogy pár terápiára járna, és ezt kibeszélni egy rendes szakemberrel, velünk akarja megszakértetni a dolgot, és azt akarja, hogy mi adjunk neki igazat. Hát kedves hallgatók, gyertek a Facebook csoportba, és mondjátok meg a Kristófnak, hogy melyik az a legjobb terapeuta porszmozban, aki rendbe tudja tenni a házasságának ezt a részét.
Nem, azt írják meg, hogy melyik robotporszívót választja.
Kínai, vegyél kínait.
Inkább.
Na jó, figyeljetek, amit még akartam kérdezni, van még ugye a párválasztásunk, és hogy ez egy hallgatói kérdés volt, és akkor Kristóf fölvezetett, mert én nekem nem volt meg ez a hallgatói kérdés, bevallom neked őszintén.
Hát
Nincs nyomtatója.
Az egyik kedves hallgatónk nem csak egy hallgatói kérdést tett föl, hanem 5-öt. És ebből az egyik...
És mindegyik tök jó.
Ebből az egyiket választottuk ki a mai napra. Az, hogy nem mi, tehát nekünk ugye már párválasztás adott, legalábbis a nyilvános.
Hát van ez a kapuzárási pedig, tehát még megbolondulhatsz, tehát hogy nem ez a kérdés.
Igen.
És hát látjuk, hogy vannak jelei ennek, hogy nem érzed magad teljesen komfortosan otthon, igen?
De arra volt jó, na igen. Hanem itt főleg a hallgató...
Hogy nem akarja azt a 2 órát elbaszni a söprésre.
De tudod miért? Mert csajozni akar, most fogja elmondani. Szóval igen?
Nem, az órákkal akar foglalkozni.
Nem, hanem a fő kérdés az, hogy amikor mi kijöttünk, mi azért már tinédzserkorú gyerekekkel jöttünk, és azért mostani gyerekek, tehát most már a gyerekek 20 fölött alatt vannak, és hogy éljük meg az ő párválasztásukat, és ugye ezt azért Angliában elég színes társadalom, tehát a barátokkal készült családi fotó is elég színes, és hogy ezt hogy éljük meg? Hogy nehogy Isten egy kis pakisztáni barátnő, vagy barát becsuppan.
Én a kérdést se értem igazándiból egyébként. Tehát, hogy bőrszín
hát ezt nem értednék, de majd fogod nem, érteni,
és,
amikor...
Nem, és nem fogom megérteni, szerintem akkor sem, amikor oda kerülünk. És nem mondom, miért. Mert hogy én abban hajlandó vagyok beszélgetni veletek, vagy nem, ez rossz mondat volt, de hogy az oké, az egy valid kérdés, hogy ha beállít a lányom egy fiúval, vagy beállít a fiam egy csajjal, hogy azt önkéntelenül is le fogod leúzni, és...
Vagy a lányod egy lányal, mindegy,
igen,
a fiad
is egy lánya, igen.
Igen, tehát ez is tök mindegy a számomra, de hogy az valóban kérdés, hogy milyen jövőt szánsz te a gyerekednek, és hogy az a kisfiú vagy kislány, az ezt a jövőt tudja-e szerinted valahogy hozni. Ez volt nálam is.
Fejben.
Kulturálisan is fejben. És ez volt nálunk is otthon, tehát én ugye az apukámmal és az öcsémmel néztem föl 3-asban, és ez valóban volt, hogy az apukám nagyon finom. De nagyon jól próbált meg valahogy, nem tudom én, irányt adni az én párválasztásaimnak, és hát kamaszfiúként volt is.
Ellenezte a Lindert, vagy sem?
Nem, egyáltalán nem. És én itt már 28 voltam, tehát én nem erről beszélek. Én szerintem a 10 éves korban van ez, tehát egy 10-20 év, tehát az elején van ennek a történetnek ez a része. Olyan volt valóban, amikor azt mondta az apukám, vagy nem így mondta szó szerint, de hogy, ahogy érzékeltette, hogy figyelj, azért az előző kis csajakivel itt egy hónapig kavartál, hogy azért azért sokkal több talentum volt az ő fejében, és ez sokkal finomabban mondta, és sokkal jobban, de hogy meg is értettem, hogy mire gondol tulajdonképpen, és ezt a
disztrakciót én is éreztem. Nem erre gondol a Kristóf,
hanem
arra gondol, hogy bevándorlóként bekerülsz egy társadalomba, akkor egész más felületről tudsz választani, tehát a társadalmi átjárhatósága egy-egy adott társadalomnak milyen, és hogy abban a te gyereked, amikor azt látod, hogy a te gyerekednek a választásai, ugye azok, tehát kölcsönös választáson alapuló párkapcsolatokról beszélgetünk, de az, hogy őt kiválasztja a partnernek, tehát és az attól is függ például, hogy fiú vagy lány, tehát hogy egy bevándorló lányt még inkább választ egy született igen. angol fiú, mint fordítva, egy született angol lány nem valószínű, hogy fog nem. választani egy bevándorló fiút, és míg a saját budakeszi környezetükben ők egy high society-hez tartoztak olyan szempontból, hogy ott nőttek fel a gyerekek, mindenki ismerte a Payer családot nyilvánvaló módon, tehát hogy olyan gimnáziumba jártak, ahol azok jártak, akikkel ők egy osztályba tartoznak, lehet mondani, nagyobb eséllyel jutott volna a gyerekeinek, mondjuk gondolom, hogy a fiúkról van inkább szó, mint a lányokról, olyan partner, aki közelebbi, kulturálisan
igen,
közelebbi...
De ugyanerről beszélünk, a kulturális különbségről beszélünk.
De nem arról beszélünk.
Jó, nálunk ez egyszer volt csak probléma, tehát nem a bőrszíne volt probléma, ez egyszer volt probléma, de az is csak egy ilyen felsik, de az érdekes volt, hogy mindenki felsikoltott a családba, amikor egy román fiú jelent meg.
Szegény fiú. És sikongat a
nem is érdekelt senkit, hogy ki mi, és akkor mindenki, na azt ne. És nem érdekelt. Ez egy olyan, ne haragudj. Ez
és mondjuk én azt hiszem, hogy az angol társadalom az sokkal zártabb ilyen szempontból, tehát én csak a barátokat, ahogy nézem, hogy ki kell, tehát hogy ki kell, van esélye egy bevándorló gyereknek barátkozni, hogy azok a környékek, ahol az ember tud lakni, mint bevándorló, ott kik a szomszédság, tehát azok, ott nem jársz át Budára az iskolába, hanem helyben jársz az iskolába, hogy kikkel keveredsz baráti kapcsolatba, szóval ezek mind, tehát már a barátok is, akiket hazahoznak a gyerekek, nem csak a párok, tök más leosztás, mint amit otthon megszoktál. És mondjuk az izraeli társadalom ilyen szempontból baromira átjárható egy része meg egyáltalán nem. Tehát mondjuk nagyon pici lenne az esély arra, hogy az én kislányom egy ortodox fiúval járjon együtt.
Jó, és hogyha hazahozna egy palesztin fiút, akkor mi van?
Semmi. De szóval nem találkoznának, tehát miután, aha. hogy én azon szoktam gondolkozni, hogy például az oktatás, az nem tudom, hogy hol van még, tudom, hogy hol van még ilyen a világon, de hogy például az nagyon ritka a kevert iskola, tehát egy muszlim, egy keresztény és egy zsidó gyerek nem jár egy iskolába. A muszlim gyerekek a muszlim iskolába járnak, a keresztény gyerekek a keresztény iskolába, a zsidó gyerekek meg zsidó iskolába járnak, és van egy-egy ilyen kísérleti fázisú dolog, amikor muszlim és zsidó gyerekek például együtt tanulnak, ami nagyon hamar szétválik, tehát bizonyos tantárgyakat nem tanulnak együtt, tehát amíg matekot együtt tanulnak, történelmet nem tanulnak együtt, meg társadalmi ismeretet nem tanulnak együtt, meg a vallás ismeretet nem tanulják együtt. Így aztán egy csomó mindenkivel nem igen. találkozik. És gondolom, hogy Angliában nem ez a probléma, nem, itt, különböző vallásúak ott
az
találkoznak.
Mert nem azért nincs indiai barátnője, mert én ellenezném, hanem azért nincs, mert az indiai közösségek annyira zártak, hogy, és annyira még a régi hagyomány szerint próbálják elpattintani a lányukat, az indiai apukák, hogy nagyon nehéz áttörni ezen a burkon, sőt, tehát csak feszültség árán tudsz áttörni ezen a burkon. És,
hát, hogy akkor
és
már...
Csak hogy felvállalja-e a gyerek ezt a feszültséget?
Feltehető tehát, az hogy... a kérdés, hogy ki akar áttörni milyen burkot, mert ez szerintem, ha fordítva mondod a lemondatot, akkor is pont ugyanennyire igaz. Tehát az angol társadalom falát is roppant nehéz áttörni indiaiként, bevándorlóként. Betelepülőként, nem tudom, az akcentusoddal, a bőrszíneddel, a És ez nem kell agliáig menni, hogy cigányok áttörni. Is ott vannak Magyarországon, szóval, hogy nem a cigány közösség zárt, hanem a magyar közösség zárt. Vagy legalábbis
viszonylag. És attól függ, hogy ki akar is. Bemenni.
Aha.
Én nálunk mondjuk úgy van, most már 4 nagy gyerek van, és tök érdekes, mert arra gondolna az ember, hogy a legkisebb, aki a legfiatalabb korába került ide, hogy neki van a legnagyobb esélye, hogy egy helyi, tehát mondjuk tényleg az izraeli társadalom az bizonyos szempontból tényleg nagyon jól átjárható. Tehát a gyerekeim helyi gyerekekkel, tehát itt született gyerekekkel barátkoznak általában, vagy szóval, hogy van rá példa, de hogy, szóval, hogy nem egy zárt társadalom, és arra gondolhattunk volna, hogy mondjuk a legkisebb gyerekünk, aki 8 éves korában idejött, hogy ő neki nagy valószínűséggel egy született izraeli partnere lesz, ez nem így van.
Hát.
És hogy a nagy gyerekeink, akik viszonylag, tehát itt születtek ugyan, de kamaszként jöttek, hogy nekik van a legkevesebb esélyük, hogy helyi párkapcsolatok legyen, és pont nem így van. Tehát, hogy ezek...
Meg ugye nekem a másik problémám az is, hogy oké, bárkivel, majd utána én hogy kommunikálok utána az unokámmal? Tehát, hogy melyik nyelvet tanulja meg? Tehát,
hát ez neked probléma.
Hát eleve.
Értem már, honnan fúj a szél. Jó, csak megjövünk.
Nem csak az most.
Pali, még neked most is hazamoszhat bele, hogy valaki egy kínai fiút vagy kislány. Lány,
és én ugye ott lesz az unokám.
De ő nem él Kínába, várjál.
Akinek ebben meg kell tanulnia magyarul, pakisztániul, meg kell tanulnia angolul, meg,
és tök sikeres
meg,
tesz,
meg kell
beszél
értenie
négy nyelvet.
Majd még a nagypapát is.
Tehát. De érted? Tök sikeres tesz, mert beszél 4 nyelvet. Tehát, hogy szerintem ez egy tök menő
dolog. Nem a nyelv szokott nehézséget okozni itt, amit látok ilyen vegyes családokban, ahol az egyik szülő ilyen nyelv, a másik amolyan nyelvű, a közös nyelvük az meg a helyi nyelv, hanem inkább az, hogy a nagy szülőkkel való megértésben nem a nyelvi zavar, hanem a kulturális. Tehát amikor a izraeli gyerek fogja magát, és elmegy a magyar nagyszülőhöz egy tekercs WC-papírba, fújja az orrát, az sokkal nagyobb problémát okoz, mint hogy nem tudja megmondani, vagy nem érti a, nem tudom, a híradónak, vagy a mesének a szövegét pontosan. Szóval, hogy ez, ezek sokkal inkább.
Andris, azt akartam tőled kérdezni, hogy a francia társadalom szintén egy nagyon színes társadalom, de ott azt gondolom, ott az állam is nagyon erős, és nagyon erős az integrációra való, nem tudom, szorítás, vagy hogy kell ezt jól mondani. Hogy ott azt gondolom, hogy ott kevésbé van külön mondjuk muszlim és keresztény iskola, tehát hogy ott azért szerintem, vagy nem?
Hát azért a filmekből nem ez jön le, a dokumentumfilmekből, hogy az ott ilyen átjárható.
Van muszlim és van keresztény, és van szóval ugyanúgy szociális státusz szerint rétegződik a leghúsba vágóbb módon ez a helyzet, mint ahogy mindenhol a világon, hogy nem a szűk keresztmetszet a pénz lesz, meg a kulturális tőke.
Nálunk tökre nem. Már hogy az izraeli társadalomban nem ez a szűk keresztmetszet, és hogy ez tök érdekes, mert ez biztos, hogy speciális nagyon.
Jó, visszalépek egy felet. Lehet, hogy nem a pénz a legfontosabb, de az biztos, hogy ahogy mész előre az iskolák létráján, egyre elitebb lesz a képzés, és egyre nehezebb lesz bekerülni, és egyre szűkebb, és aki onnan kikerül, annak viszont egyre tágabb lesz a lehetősége. Tehát, hogy ez a fajta szegregáció végül is, ez itt is megvan, és ez inkább társadalmi státusz függvénye, mint származási, azt hiszem, hogy simán lehet, ahogy most Anglia is egy színesbőrű miniszterelnökkel próbál evickélni.
Jó, hát csak az angol oktatásnál ne felejtsd el, hogy ott te nem választod meg, hogy hová megy a gyerek. Tehát, hogyha itt laksz a sérolódba, akkor te ebbe a suliba fog menni a gyereked. Tetszik, nem? Tehát ahhoz
de
nagyon meg kell fizetned.
Már nem, de középiskolában már vehetsz magadnak olyan helyet, ha van pénzed. Egyetemnél meg
hát,
pláne.
De nem veszel magadnak, minek vegyél olyan helyet?
Minek vennél? Én nálunk teljesen másképp van az oktatása, ahogy te mondod, mert nálunk tökre támogatva van az, hogy mindenki bekerüljön, tehát eleve nem kell ahhoz pszichológiából már diplomásként tudnod azért, hogy bekerülj a pszichológia szakra, mint mondjuk Magyarországon. és tökre, tehát hogy pont a honvédség is, meg az egyetem is egy olyan olvasztó tégely a társadalomban, szóval ez egyáltalán nem így működik, mint amit te most elmondasz, szóval nem, tehát pont az egyetemen tökre lehet találkozni, tehát az egyetemen ér össze az, hogy az már nem egy vallások által határolt iskolai szegregált helyzet gyakorlatilag, hanem ott találkozol mindenkivel, és a honvédségben meg minden társadalmi osztály találkozik egymással egy bizonyos életkorba, amikor az egy tök fogékony életkor, tehát a 18-tól 21-ig. Szóval, hogy ott nagyon megkeverednek a dolgok.
Zárójel. Készítettem most pénteken egy interjút, ami majd a G7 nevű portálnak az oldalán fog megjelenni, és ez egy podcast interjú, egy Greskovics György nevű fiatalemberrel, aki a Milestone Institute-nak az egyik társalapítója. És arról beszélgetünk, hogy merre halad az oktatás egyébként a világban, és hogy milyen forradalom van éppen az oktatásban. Ajánlom majd minden hallgatóknak, hogyha megjelenik, akkor ezt majd esetleg hallgassák, mert nagyon érdekeseket mond a Gyuri, mert azt mondja, hogy a következő 10 évben egy elképesztő forradalom lesz a világ felső oktatásában, és mert most látszik, hogy melyek azok az országok, akik ebben nagyon innovatívak és nagyon sikeresek lesznek, és már most nem érjük, nem csak mi, a többiek sem érik
Magyarország
őket.
A leginnovatívabb,
és
nem,
és figyelj, elmondom neked, hogy mi lehet.
Megcserélték a szerepeket, hogy eddig a Pali mondta, hogy Magyarország ezek, milyen cool hely.
Ezeknél az egyetemeknél a legtöbb olyan egyetem, amelyik ebben a forradalomban már most benne van, Amerikában és Izraelben van. Uh-huh. Tehát, hogy ez a két ország az, amelynek a felsőoktatása olyan innovatív ebben a pillanatban, hogy a következő 10 évben...
Hol
utána jönnek az angolok, utána jönnek akkor a hollandok.
Azt én is érzem.
És utána a franciák, és utána a franciák. Tehát, hogy nagyjából ezt a sorrendet vázolta
fel. Most akkor ide azért kapcsolnék valamit, hogy most éppen a 7 Nobel-díjas izraeli írt a kormánynak, hogy mitől félnek. Nem tudom, hogy Magyarországon éle 7 Nobel-díjas, de hogy
nekünk sokkal több volt.
Nem Nobel-díjasok.
Mondjuk a Viktornak.
Igen.
De minden eset, vagy már nem élnek Magyarországon, mire Nobel-díjat kapnak, mert mindig szoktuk emlegetni a Nobel-díjas magyarokat, akik ugye nem Magyarországon kaptak Nobel-díjat, mindegy. Szóval az a lényeg, hogy írtak az állami vezetőknek egy nagyon szép levelet, nagyon tetszett. Azt mondja, hogy ahol a politikai rezsim határozza meg a prioritásokat a kutatásban és a felsőoktatásban, ott elvesztik a tudományos kiválóságukat azok az államok, és hogy ez egy nagyon... Szerintem egy nagyon jól összeszedett.
Hát akkor mi jó úton haladunk? Hát most mondanak le a miniszterek a kuratóriumokból, az egyetemi kuratóriumokból. Tehát akkor igen, szerintem mi most lesz. Már megérendben vagyunk, megint megelőztünk mindenkit. Hát akkor köszönjük szépen. Jó, viszont akkor ha már elevickéltünk Izraelig, akkor viszont így a végére én azt szeretném, hogy egy kicsit dumáljunk már arról, a múltkori adásban elég sokat beszéltünk Izraelről, és azt állapítottuk meg például a Derdák Andrissal az imént az adás előtt, hogy az mennyire érdekes, hogy mennyire mást láttok, és ez mondjuk természetes, de mennyire máshogy látjátok az izraeli történéseket ti Ági ott, mint ami hozzánk lecsapódik, és mi azt gondoljuk magunkról, hogy elég érdeklődő emberek vagyunk, és próbálunk rendet vágni a hírek között, és nem vagyunk részrehajlók, és a többi, és a többi. De ennek ellenére is olyan elképesztő máshogyan látjátok ti azt a helyzetet, hogy néha minket is meglep a saját kis chat shoppingban. Azt meséled már el nekem most gyorsan, hogy amellett, hogy most volt ugye megint egy nagy tüntetés Tel Avivban, de ez oké. De közben azt is írtad, hogy megint voltak terrortámadások.
Most éppen Jeruzsálemben lesz holnap például ez a nagy tüntetés, de nem ebbe szoktunk másképp látni, hanem amikor nekem nagyon rossz a saját chat csoportunkban is, meg úgy általában baromi rosszul esik, hogy amikor azért megölnek valakit, mert zsidó, annak nincsen visszhangja basszus a magyar szabad sajtóba egyáltalán, és ennek nincs köze a Jenini menekülttáborhoz, nincs köze az új kormányhoz, nincs köze semmi ilyesmihez, mert az a tény, hogy valakit azért megölnek, mert az, aki olyan vallású, ami, és ez pont zsidó, az antiszemitizmus pont. És hogy nekem nagyon rosszul esik, a saját chat csoportunkban is, amikor ilyenkor nem írtok egy szót, hogy baszki, hallottuk, nagyon sajnáljuk, vagy valami. Mert azt gondolom, hogy ez nem, hogy nem viszi át az inger küszöböt, igen, és hogy ez olyan...
Hát de nem is nagyon halljuk, Ági.
Nem halljuk, igen.
Egyrészt egyrészt nem halljuk, másrészt meg ez egy nem tudom, 50 éve vagy 70 éve tartó öldöklés, és 70 éve csinálják.
Nem, ez nem így van. Vannak hullámzó periódusok.
Én értem, csak azt akarom mondani neked, hogy egy idő után egy kicsit, hát az, nincs, az immunis, igen, az rossz szó erre.
Nem lehet foglalkozni.
De hogy érted, hogy igen. Nem mindig foglalkozni. De az most nekem tényleg érdekel, hogy írtad, hogy most is voltak terrortámadások, hogy most mi a helyzet tulajdonképpen, mert hogy a múltkor tudjuk, hogy miért robbant ki, ami kirobbant, most viszont mi történik?
Nem tudjuk, hogy mi, de a múltkor se,
nem tudjuk,
tehát,
hogy
az okokozati összefüggés az nem úgy volt, mint ahogy ez egy másfél éve tartó, vagy több mint egy éve tartó akciósorozat, amiben megpróbálják helybe felszámolni a terrorcsoportokat. Ez az E-generáció, aki már teljesen másképp, tehát már nem csatlakozik a Hamaszhoz, meg a Fatahhoz, meg a nem tudom mihez, hanem teljesen más alapon szerveződik, és nincs erre válasz. Uh-huh. Ez tökre nem, tehát mindegy, szóval nem akarok ebben most így belemenni jobban, de hogy...
Hát semmi, ez nem kötődő sejtek.
Hogy az arra jutottunk a múltkor is, hogy az oktatásban lehet ezt is megváltoztatni. Tehát amíg azt tanítjuk egy gyereknek, hogy akkor lesz jó, akkor fogsz fölemelkedni társadalmilag, akkor jönnek a különböző túlvilági jutalmak, hogyha te ölsz, akkor fogsz ölni, hogyha ezt hallgatod kisi gyerekkorodtól fogva. És hogy ez nem jó, és ennek most látjuk az eredményét, hogy ez így van, és a fiatalok teljesen magányos akciókban csinálnak merényleteket, ami ellen nem tudsz védekezni. Tehát az, hogy belehajtanak a buszmegállóba, vagy ahol áll sok ember, tényleg egy 6 meg egy 8 éves gyerek halt meg egy 20 éves fiatal srác. Ezt nem tudod fölfogni, ahogy nem tudod fölfogni azt, hogy amikor kijönnek a templomból, akkor lelövik őket. Ilyen nincs, erre nincs magyarázat, ez nem a önálló nem tudom minek a kérdése.
Ez nem politika, ez szimpla gyilkosság.
Ez nem politikai, igen, kérdés, igen. És hogy azt gondolom, hogy ezt nem lehet másképp kezelni, szóval, hogy egyszerűen
csak,
ez...
Csak mitől lehet, tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember agyát átfordítsa? Tehát, hogy milyen elkeseredettség, vagy mi az Isten?
Hát nézd, az a kilátástalanság, ami ott van, azon az oldalán a városnak, az teljesen érthető. Az egy óriási gazdasági válság, egy óriási társadalmi válság, egy olyan ígéret, ami volt 20 évvel ezelőtt, hogy majd minden marha jó lesz. És nem lett marha jó, mert ahelyett, hogy azzal foglalkoznának, hogy marha jó legyen, más dolgokkal foglalkoznak. És hogy ez, tehát most belinkeltem például az Árnyék zárt Facebook csoportba egy cikket a Neokonról, tudom, hogy valaki elvből nem olvas olyat, a 33-ból, hogy nézett ki Izrael. Mert hogy érdekesnek találtam a képeket, és hogy ezt az országot 48-tól a mai napig fölépítették úgy, hogy aki idejön, az egy modern országot lát maga előtt. Ez nem organikusan alakult így ki, hanem ezt emberek fogták, és ez volt a cél, hogy itt legyen egy demokratikus állam, és ezt felépítették. Ezzel foglalkoztak, és ez nagyon sok energiát és pénzt ebbe belefektettek, és így lehet megoldani, és az oktatás arról szólt, hogy ez egy szabad, demokratikus állam legyen. És akkor ezt meg lehet csinálni, úgy tűnik, és hogy azt gondolom, az oktatáson borzasztó sok minden múlik, és ha másik oldalon is ezt fölfognák, és ezzel foglalkoznának, akkor ugyanezt meg tudnák csinálni ott is. Ez nem pénzkérdés, nem, tehát pénz ott is van.
Hát, vagy
de
igen, vagy
nem ez a probléma.
Igen, de hát nem tudom, én nem tudom megmondani a megoldást, ahogy te sem tudod megmondani onnan ráadásul.
Nem tudom a megoldást.
Tehát, hogy ezen csak szomorkodni tudunk. Jó, hát figyeljetek, srácok, én azt gondolom, hogy eddig tartott a mai műsor, hogyha jól érzem. Persze javítsatok ki, hogyha tévedek. Én mindenkinek köszönöm, aki idáig kitartott velünk, és mindenkit arra bíztatok, hogy egyrészt, hogy ossza meg ezt az adást minden több ismerősével, másrészt, hogy jöjjön a zárt Facebook csoportunkba, és ott beszélgessen velünk, meg szóljon hozzám, meg posztoljon, és a többi, és a többi. És akinek van egy kávé pénze, az meg dobja föl nekünk a Patreonra, hogy mindenkinek jó legyen. És találkozunk 2 hét múlva, és szevasztok!
Sziasztok!
Sziasztok. Sziasztok.